Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból: mit él át valójában egy szenvedélybeteg, és mi zajlik a felszín alatt, amikor a külvilág csupán a következményeket látja? A mai műsorunkban a függőség belső világáról beszélgetünk, a kontroll elvesztéséről, a kényszerekről, a szégyenről, a bűntudatról és arról, hogy van-e út a remény és a felépülés felé. Témánk egy szenvedélybeteg láthatatlan harca. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. És most köszöntjük az összhang mikrofonjai előtt Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó, addiktológiai konzultáns lelkigondozót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást másodjára is, ugyanis az elmúlt héten volt alkalmunk az első távon bemutatkozni és egy kicsit arról beszélni, hogy miről is szól a szenvedélybetegség, mit élnek meg a szenvedélybetegek, miről szól a... hogyan látják kívülállók, illetve hogy milyen fájdalmas pszichés és fizikai folyamatot él meg nap mint nap egy szenvedélybeteg.
Köszönjük a hozzászólást, a kiegészítést és az emlékeztetőt is egyben. Mai témánk tehát egy szenvedélybeteg láthatatlan harca. Ön szerint milyen hatással van a szenvedélybetegség a családtagokra és a közeli hozzátartozókra? Legyen ez a mai összhang első kérdése.
Igen, hát el kell mondani a bevezetőben, hogy a szenvedélybetegség soha nem magánügy, tehát nem az érintett magánügye, hanem sajnos kiterjed az egész családra, tehát családi betegségé is válhat. Mit jelent ez? Tehát, hogy egy függő az állandó stresszel, szorongással, bizonytalanságával teljesen átalakíthatja a hozzátartozók életét és személyiségét. Nagyon különböző hatások hatások érik ilyenkor a családtagokat, és az egyik ilyen a folyamatos szorongás, a bűntudat és önvád, szégyen és elszigetelődés, ami bővebben azt jelenti, hogy a hozzátartozók állandó készültségben vannak, hogy éppenséggel a függő milyen állapotban ér haza, önmagukat okolják a helyzetét, azt gondolva, hogyha jobban odafigyelnének a szenvedélybetegre, akkor talán ez meg tudna változni. És ugye megtörténik az elszigetelődés, titkolni próbálják a problémát, és emiatt a család elvágja a külső kapcsolatait, és gyakorlatilag elhatárolódnak mindenkitől, rokonoktól, szomszédoktól, barátoktól. Ugyanakkor egy nagyon fontos dolog még itt megemlíteni, hogy kialakul a társfüggőség, ami azt jelenti, hogy egy hozzátartozók saját szükségleteit teljesen háttérbe szorítják, vagy a legsúlyosabb esetben megszűnnek, és minden gondolat, cselekedet a függő köré épül, tehát a függő megmentése és ellenőrzése a cél. Átvallalják ugyanakkor a felelősségeket, megpróbálják kimenteni a függőt, minden bajból, hazudnak a munkahelyén, kivizetik az adósságokat, tehát ezek különböző praktikák. Csak sajnos nem tudják még, hogy akaratlanul is fenntartják, illetve hosszabbítatják ezt a fajta betegséget. És ugyanitt megemlíteni az a kontroll kényszer is, amikor egy hozzátartozó megpróbálja teljesen ellenőrizni a függő életét, ami folyamatos kudarchoz, kimerültséghez vezethet. Talán az egyik legfontosabb, legalábbis nálam, a gyerekekre való hatása. Hát sajnos el kell mondjam azt, hogy a gyerekek azok a láthatatlan áldozatok, így szoktam mondani. Ők nem hibások azért, hogy egy szülő, vagy akár a szülők, vagy mindkét szülő ilyen helyzetbe kerül. Védtelenek egy ilyen helyzetben nem igazán tudja megvédeni senki őket, még talán a józan állapotában lévő szülő sem, mivel hogy ő teljes mértékben arra koncentrál, hogy a másikot megmentse. És akkor a gyerekek különböző szerepeket öltnek magukra. Egyesek kénytelenek túl korán felnőni, vagy ők gondoskodnak kisebb testvérekről, vagy akár a szülőknek a szükségleteit próbálják kielégíteni. A túlélés érdekében kényszeres mintázatokat vesznek magukra. Bizalomhiány és majd a későbbiekben sajnos felnőttkori problémák adódhatnak náluk. De ugyanitt megemlíthetjük még az anyagi és egzisztenciális krízist is, mivel nem csak az alkohol esetében, de a szerencsejátékok, illetve a drogok esetében is lassan a szenvedi betegség elemészti a család megtakarításait, eladósodnak, odáig is elmehetnek, hogy a lakásukat elvesztik, stb. Tehát, hogy egy eléggé kényszeres állapot veszik eltetét.
Miért olyan nehéz beismerni, hogy valaki segítségre szorul?
Hát a függőségnek a felismerése és a segítségkérés az egyik legnehezebb lépés a gyógyulás útján. Hát én itt elsősorban több példát tudnék mondani, ugyanis én a Bónuszfalsz alapítványnál dolgozom, hetente találkozok függőkkel, szabadulni vágyókkal, vagy akár hozzátartozókkal, és ugye ez az egyik legvitatottabb téma, hogy miért van nehéz felismerni, miért nem akarnak segítséget kérni, miért nem akarnak kilépni egy ilyen nehéz helyzetből. És saját példámat mondanám, hogy a segítségkérés nekem egyszerűen nem akart menni, viszont helyettem sem akart senki kérni segítséget, ez egy jó dolog volt akkoriban, illetve miután ezt a lépést megtettem, mondhatnám úgy is, hogy elengedve a történetemet, alávetettem magamat egy hosszú terápiás programnak, és ott ismertem fel valójában, hogy függő vagyok. Tehát, hogy én nem úgy indultam neki, hogy most egy betegséggel állok szemben, hanem egyszerűen egy olyan valamivel, ami számomra ismeretlen, amit nem tudok megmagyarázni, illetve szerettem volna nyilván válaszokat is. De viszont térjünk vissza az eredeti kérdéshez és a témára. Tehát az egyik nagyon fontos dolog a tagadás. Tehát, hogy megfigyeltem azt, hogy akár az én esetemben is, de főleg mások esetében, hogy amikor valaki már úgy kezdi a mondatát, hogy én bármikor le tudom tenni, én nem vagyok alkoholista, én nem vagyok játékszenvedélyes, illetve hogy csak egy italt iszok meg, és stb. Tehát onnan már tudom, hogy baj van. Tehát a tagadás az első jel. Tehát mindig azt mondom, hogy ilyenkor magamban elmosolyodok, hogy igen, sajnos még nem tudják, hogy mivel állnak szemben. Illetve megpróbálnak ilyenkor különböző, tehát ilyen racionalizálás formájában különböző magyarázatokat gyártani, hogy csak azért fogyasztanak, játszódnak, mert lazítani szeretnének, mert hogy másképp a stressz nem tudják elengedni. Vagy minimalizálják a problémát, újra mutogatnak, hogy hát az meg amaz, nézd meg mennyit iszik, hát én tőle nagyon messze állok. Egy másik nagyon fontos dolog, amit itt meg kell említeni, a szégyen, illetve a társadalmi megbélyezés. Sajnos a társadalom részéről nagyon kevés segítséget kapnak a szenvedélybetegek ilyen értelemben, még egészségügyi körökben is megkockáztatom ezt a mondatomat, még mindig elítélik ezeket a betegeket. Nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben a szégyen az mindig kíséri. Ugye mit mond a társadalom, hogy akarat gyengék a szenvedélybetegek, tehát hogy még mindig akaraterő kérdésként tekintenek a függőségre. Sajnos, hogy ez a jelen világunkban még mindig így van, és ilyenkor mit mond a szenvedélybeteg? Hát, hogyha segítséget kérek, akkor beismerem, hogy gyenge vagyok, ugye. Tehát, hogy ez az egyik gát. A másik a mély szégyenézet, tehát, hogy inkább elrejti a problémát, inkább nem beszél róla. Ebben a fázisban már a minden függő tisztában van a tettei következményével. Sajnos, hogy ez miatt sem tudnak segítséget kérni. Vagy attól tartanak, hogy rájuk nyomják a drogos, alkoholista vagy szerencsejátékos bélyeget. Ugye? Egy nagyon fontos dolgot fedeztem fel az elmúlt 15 évben, nagyon érdekes volt, mert ugye kísértem egy pár szenvedélybetegnek, a sóstársnak, ahogy szoktam én mondani, az életét, a felépülését. A félelem a józan élettől és a veszteségektől. Tehát, hogy sokáig nem tudtam megérteni, hogy miért ragaszkodnak annyira a függőség tárgyához. Hát, ugye, mit ér meg az előző adásunkban, már beszéltünk rá, stressz, fájdalom, szorongás. Hát az egyetlen módja a függőség tárgya volt, ami segített. Hát, hogyha most ezt ki kell hagyni, akkor mivel fogom ezt megoldani, ugye, a félelem. Vagy egy másik alapvető félelem, főleg az alkohol, illetve a drogfüggőség esetében, félelem az elvonási tünetektől, ugye, a fizikai, illetve a lelki fájdalomtól. És ami gyakran erősebb szokott lenni, mint a józan élet iránti vágy. Vagy talán az identitás elvesztése, ez is lehet egy ok, hogy valaki ne tudjon segítséget kérni.
Mikor és hogyan érdemes segítséget kérni, erről is mindenképpen beszélnünk kellene.
Hát igen, ez megint, hát legtöbbször hozzátartozók veszik el legalábbis velem a kapcsolatot, ilyen tekintetben, és akkor mikor az első mondatokból általában ki szokott derülni, tehát itt ma a fejben körülbelül be tudom határolni, hogy hol tarthat az illető szenvedélybeteg, honnan kellene kiindulni, mit kellene tenni. És az első kérdéseim között mindig az van, hogy vajon a szenvedélybeteg mit akar? Tehát szeretne ő változtatni? Tehát, és miért? Pont ezért, mert nem mindegy, hogy mikor kérünk segítséget. Tehát, hogy segítséget kérni azonnal érdemes, amilyen felmerül annak a gyanúja, hogy szerhasználat vagy egy viselkedés irányítja az életet, és nem fordítva. És hogy mikor van ez a pillanat? Hát ugye ez megint egy nagyon nehéz kérdés. Itt is a hozzátartozókkal nagyon sokat beszélünk arra, hogy mikor lehetne, hogyan lehetne megközelíteni. Én azt szoktam mondani, hogy indulva abból, hogy a tagadásból, hogy talán a sikertelen leállási kísérletek, ugye, vagy a problémák az élet fontos területén, a személyiségváltozás, vagy bizonyos veszélyforrások lehetnek azok, amik kiválthatják valakiből azt, hogy megtegye az első lépést. Mégis hogyan érdemes elindulni? Ugye, erről is nagyon sokat beszélek a hozzátartozókkal. Hogyan kérjen valaki segítséget? Na hát, hogyha valakiben mégis megszületik a döntés, de általában a hozzátartozó, illetve a szenvedélybetegek körülbelül 20%-a, tehát 10-ből 2 az, amelyik eljön, és legtöbbször az is hozzátartozó unszolására. Én azt szoktam javasolni ilyen esetben, hogy keressenek mindenképpen egy biztonságos személyt, akivel meg tudják osztani azt, hogy szeretnének változtatni a jelenlegi életmódukot. Illetve vegyék fel minél hamarabb a kapcsolatot egy szakemberre. Mi időközönként szoktuk hirdetni a Bonuspászon honlapján az elérhetőségeket is. Tehát, hogy vagy nem kötelező pont most az alapítvány, hanem más szervezeteknél is vannak szakemberek. És el kell menni egy előzetes beszélgetésre. Hozzátartozónként pedig ugyanúgy. Tehát mit tehet egy hozzátartozó egy ilyen esetben? Én mindig azt szoktam ajánlani, hogy olyankor kell megközelíteni, olyankor kell leülni és beszélgetni, amikor józan állapotban van a beteg, amikor látszólag nyugodt, tiszta állapotban van, illetve nincsenek elvonási tünetei, mert ilyenkor nehéz. És próbáljon meg inkább a saját érzéseiről beszélgetni. Itt most mondhatok egy nagyon jó példát, tehát például azt mondom a szenvedélybetegnek, hogy aggódom érted, mert látom, hogy szenved, és félek, hogy elveszítünk. Tehát evel nem bádaskodik, nem mert, hanem el tudjuk riasztani. És akkor konkrét lehetőségekről beszélnek egymással. Talán ennyit tudnék ehhez a kérdéshez hozzáfűzni egyelőre.
És mit nem szabad tennie a családnak a függő hozzátartozó érdekében? Tehát elmondtuk azt, hogy mit tehet, de mit nem szabad tennie?
Hát itt a mit tehetné, még el kell mondjam azt, hogy a család, illetve a hozzátartozó, de akár az egész család, húzzon meg egyértelmű határokat. Tehát világosan ki kell jelölni, hogy mi az, ami nem megengedett egy ilyen helyzetben, és ezeket a határokat következetesen be is kellene tartani. Ugyancsak hagyni kell, minap valaki felhívott, és pont ezt a kérdést boncolgattuk, hagyni kell szembesüljön a következményekkel. Tehát, ha elissza a pénzét, akkor hagyni, hogy keresse meg a mindennapi betevő falatra. Egyedül nem adni neki pénzt, például, stb. Ha nem megy be a munkahelyre, nem kell vele foglalkozni, majd ő magyarázza ki a főnökeinek, hogy miért nem tette még, stb. És A felmerül, amit már mondtunk, annak a lehetősége, hogy a függő a felépülési szándékáról beszél, akkor ezt azonnal támogathatja. Illetve mindenképpen kérjen segítséget önmagának is. Hogy mit nem szabad tenni, hát ez pont a fordítottja azoknak, amiket elmondtam, nem mentsük fel a tettei következményeitől, nem ellenőrizzük és nem kémkedünk utána. Hát egy nagyon nehéz dolog, tudom, és ezt is be kell gyakorolni. Többet ne dőljünk be az üres ígéreteknek, ne veszekedjünk a függővel, és ne rendeljük alá a család életét a betegségnek. Tehát itt most egy család esetében például a testvérek, a gyerekek, vagy a házastár saját szükségletei nem szorulhatnak teljesen a háttérbe a függő miatt. Nem adhatunk fel mindent, tehát hogy mert ha ellenkező esetben a család a betegség tuszává válhat. Ugye leghatékonyabb segítség, szoktam mondani, de ez is nagyon nehezen működik, a szeretetteljes elengedés, szeretni a személyt, de határozottan elutasítani és nem kiszolgálni a betegségét.
Nagyon érdekes és fontos dolgok hangzanak el a mostani műsorban, a mostani összhangban. Megkérdezzük azt is, hogy mi a szakember véleménye arról, hogy mennyire fontos akkor a szeretet és a támogatás a felépülés folyamatában?
Ugye az imént azt mondtam, hogy a felépülés érdekében az érett határokat szabó szeretet segít a felépülés folyamatában. Mit jelent ez? Tehát ha kiindulunk abból, hogy egy függő egy bizonyos idő után elszigetelődik. Tehát elszigetelődik elsősorban a családtól, barátoktól. Tehát ugye a kapcsolatai kezdnek felszámolódni. Hát a gyógyító kapcsolatnak tényleg gyógyító ereje van, és ennek érdekében lehet teremteni egy biztonságot, hátteret neki. Tehát a függőnek tudnia kell, hogy függetlenül attól, hogy mi történt odáig, ő még mindig egy értékes és egy szerethető a család számára. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugyancsak van itt egy másik dolog is, tehát ugye nem mindenkinek jön össze, tehát hogy a felépülés nem egyértelmű mindenki számára, vagy nem egyformán működik. Ugye én az előző adásban elmondtam, hogy ma 17 és fél éve szabadult függő vagyok, ami azt jelenti, hogy nem fogyasztok alkoholt. És hál' Istennek nem voltak ez idáig, tehát se nem kívántam, se nem érdekelt, se nem zavart, tehát hogy teljesen tényleg egy kegyelmi állapotban élek azóta is, de nem mindenkinek jön ez így, és akkor ugye általában a kísértés sóvárgás forgalmából szokott megjelenni, és ebben az esetben a hozzátartozók jelenléte és támogatása tarthassa meg a beteget azokban az időben, amikor ő már magában sem hisz, ugye. Vagy egy másik nagyon fontos dolog, ha a beteg azt érzi, hogy nem elítéli, hanem megértik őt, ugye ez is egy nagyon fontos dolog, akkor sokkal bátrabban már őszinte lenni mindenről. Tehát a belső harcáról, akár visszaesésekről, vagy akár nehézségekről is. Tehát mindenképpen a szeretetnek két formája létezik, és ez létfontosságú. Tehát a kemény szeretet, ugye, ahogy szoktuk mondani, ami a támogatásról szól gyakorlatilag. A felépülést támogatja, határokat szab és felelősséget ad. Mit jelent? Azt jelenti, hogy azt mondjuk neki, hogy szeretünk, mindenben melletted állunk, ami a józanságodat segíti, és hagyjuk, hogy maga a függő intézze a terápiáját, akár a dolgait, a felépülését. És a másik formája pedig a kiszolgáló, tehát a társfüggő szeretet, ez már a beteges változat, tehát a betegséget támogatja, alárendelődik és kontrollál. Tehát ugye ezekről már korábban beszéltük. Tehát a valódi támogatás nem azt jelenti, hogy megkíméljük a beteget a tettei következményeitől, hanem az, hogy ott állunk mellette, miközben ő maga járja végig a gyógyulásnak a göröngyös útjait.
Hogy lehet szeretni egy olyan embert, aki most mondjuk azt, hogy naponta részegen jár haza? Legyen ez nő, vagy férfi?
Hát nem tudom, tehát ugye én mind szenvedélybeteg, erről nem, tehát inkább az ellenkezője volt, tehát egy bizonyos idő után azt tapasztaltam, hogy ingerült, feszült a családom, de leginkább ugye a feleségem, meg a gyerekeim, stb. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ez nem a szeretetről szól, ez az időszak, vagy az az állapot, amiről beszéltél, és most itt egy nagyon fontos példa jut eszembe, tehát, hogy mennyire kemény tud lenni ez az időszak. Tehát nálam körülbelül 12 év volt az, ami alatt tombolt a szenvedélybetegség bennem és a családom körében. Ez az idő alatt sikerült kiirtanom a szeretetet, hát nem teljesen, de például az egyik lányom 5 év után, tehát felépülés 5. évében jártam, amikor egy beszélgetésben azt mondta, hogy még mindig gyűlöllek apám. Tehát, hogy még mindig. Tehát, hogy gyűlöletté tud válni. Tehát, hogy elég nehéz. Elég nehéz. Nagy hite kell legyen. Én azt gondolom, egy hozzátartozónak. A gyerekekről nem beszélünk. Van, aki szereti vakon az apukáját, annélkül is, ha iszik, ha nem iszik, ha játszik, ha drogozik. Ugye ők egy kicsit másabb kategória, de a felnőttek esetében ez egyértelmű szokott lenni.
Szakmai tapasztalata szerint, de nem csak, a szenvedélybetegségből meg lehet teljesen gyógyulni?
Nem. Egyértelmű a válaszom. Hát ez nagyon sok embert meglep, főleg egyházi körökben. Én egyszer egy kis közösségben elmondtam azt, hogy én nem fogok ebből kigyógyulni soha. Hát a válasz az volt, hogy ilyen nincs, tehát hogy az Úristen képes teljesen meggyógyítani. Hát sajnos, hogy a szakirodalom, meg a tapasztalat, a szakmai tapasztalat, már visszaesésben nem volt részem, és nem is szeretném, hogy részem legyen. A szakmai tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem éppen egy ilyen egyértelmű, ahogyan a spiritualitás részéről közelítenénk meg. Tehát, hogy nem lehet a szó klasszikus értelemben teljesen meggyógyulni, de teljes értékű, boldog és tartós, józan életét lehet élni úgy, hogy teljesen kiiktatjuk a függőség tárgyát, tehát nem fogyasztunk alkoholt, nem drogozunk, játszunk, stb. Miért nem beszélünk teljes gyógyulások? Így nagyon fontos dolog, tehát hogy a szervezetünkben bizonyos kémiai folyamatok mennek, főleg az agyban részt. Tehát az első nagyon fontos dolog, az agy nem feláll. Tehát, hogy az idegrendszeri pályák teljesen átalakulnak, ilyen függő mintázatok alakulnak ki, ami a józanság évei alatt is megmaradnak. Ez mit jelent lefordítva? Az azt jelenti, hogy akár 50 év múlva is. Tehát most lehet, hogy kevesen érik meg az 50 év józanságot, de lehet az is, hogy van ilyen is, én még nem ismerek olyan, de hogy akár 50 év múlva is aktiválódni tudnak, tehát hogy ezek az agyutalmazó központjában kialakult idegrendszeri pálya csupán alvó állapotba kerül. Elég egy impulzus, elég egy pohár, elég egy kattanás, elég egy bármi, akármilyen fejről beszélünk, és újraindítja az egész folyamatot. Tehát, hogy a kontrollvesztés az tartós. Tehát, hogyha valaki egyszer a kontrollt elveszítette egy bizonyos fejr fölött, vagy cselekedet fölött, az nem tudja többet visszaszerezni. Hát olyan nincsen, hogy az többet lehessen. Tehát egy felépült függő már soha nem lesz képes gyakorlatilag a kontrollált felhasználat. Ez azt jelenti, ahogy elmondtam még egyszer, tehát egyetlen pohárita, egyetlen szippantás, vagy egyetlen akár fogadás is az olyan újraindítva teljes kényszeres mechanizmust. És sajnos a hajlam egy életén át megmarad, ezért a szakemberek nem meggyógyult, hanem felépülő függőkről beszél. Jó magam is felépülő függő vagyok, de tünetmentes nyilván és így tovább. Tehát ez a válaszom erre a kérdésre.
És az ön esetében, vagy más esetében, mi segíthet konkrétan abban, hogy valaki ne essen vissza a függőségbe?
Hát igen, ez is egy nagyon összetett kérdés, mert nagyon sok felülről meg lehet közelíteni. Én most a terápiás feléből indulnék ki, mit jelent ez. Tehát elmondtam azt, hogy én 9 hónapig teljesen elzárkoztam a világtól, és csak evel a problémával, illetve önmagammal foglalkoztam. És ugyancsak az volt a tapasztalatom, hogy azok, akik kevesebbet, vagy valamilyen formában, hibás formában mondjuk úgy tették meg ezt az utat, azoknál sajnos a visszaesés jelentkezett. Volt, akinél azonnal, volt, akinél később. Tehát a tartós józanság megőrzése, illetve a visszaesés nem akarat erő kérdése. Tehát itt sem arról beszélünk, hogy itt valaki akarja, vagy nem akarja, hanem egy tudatosan felépített életmód és működésváltozás eredménye. Mit jelent ez? Hát én mindig nagyon sokszor használom azt a kifejezést, hogy a szenvedélybetegeknek főleg, hogy egy teljes életmód változás, egy józan életmód felépítésére biztatom őket. Miért? Azért, mert mindenre oda kell figyelni. Tehát, hogy egészségügyi problémákra, figyelmeztető jelekre, mit jelent ez? Tehát, hogy a visszaesés esetében például beszélünk érzelmi visszaesésről, amikor még az illető nem gondol a fejre, de elhanyagolja a felépülésnek a lépcsőfokait, már rosszul kezd, rosszul alszik például, és ingerlékenyé válik, dühössé válik. De ugyanakkor mentálisan is észlelhetünk visszaesést, és megjelenik újra az a belső harc, ami volt régen, illetve elég sok felépülőben megjelenik az a gondolat, hogy hát csak egy kávés, csak egy pohár, tehát jó lenne, és akkor ugye gyakorlatilag ennek a következménye a mentális visszaesés, és szoktuk is mondani, hogy a visszaesés nem az első pohárra, nem az első játéka kezdődik, jóval előtte, tehát a gondolattal már indul be. Mi segíthet még ebben? Tehát egy biztonságos környezet kialakítása. Tehát, hogy mit jelent a gyakorlatban? Tehát a kiváltó okoknak a kerülése. Tehát meg kell szakítani például a kapcsolatot olyan családokkal, barátokkal, akik nem segítenek, hanem inkább visszahúznak. Kerülni kell a régi helyszíneket, kocsmákat, kaszinókat, partidrogos helyközegeket, tehát ugye most mindenkire gondolok itt ebben az esetben. És otthon általában egy szervmentes otthont kell kialakítani. Ugye nem mindenkinek sikerül, ugye tehát a felépülés nem egyértelmű, és inkább azt szoktam javasolni, hogy otthonra eltüntetni mindent. Ami arra utal, ami arra emlékeztet, ami arra késztetni, hogy éljen újra ebben a lehetőséggel. Illetve folyamatos támogatás és sorstársi közösség. Én minden egyes kliensemnek támogató csoportot szoktam ajánlani. Önsegítő csoportjaink vannak az országban, minden nagyobb városban, és ajánlom, hogy oda ellátogassanak. De hogyha mégsem szeretnék ezt, mert ugye nem mindenki tudja még bevállalni, főleg az elején, akkor legyen válaszol egy mentor. Legyen egy ember, akivel időközönként el tud beszélgetni, és meg tudja osztani azt, ami benne van. Illetve adott esetben folytassa a terápiáját, tehát pszichológus vagy addiktológiai konzultáns segítségével próbálja feldolgozni a múltat. De van még egy ennél fontosabb dolog is, amit egyedül megtehet ugye az életmódváltás érdekében. A rendszeres sport segít ebben, az egészséges étkezés, a strukturált napiránt, ugye, illetve új hobbik, olyan tevékenységek keresése, amelyek természetes úton termelnek dopamint, mint ilyen a művészet, természetjárás, tanulás. Tehát, hogy kell tudni azt, hogy ugye a kontrollvesztéssel együtt a dopamin termelés is jó részben leáll az agyban, és emiatt van az, hogy ugye az a kényszeres cselekvés, hogy állandóan vagy inni, vagy drogozni, vagy játszani kell, hogy azt a dopamin hiányt tudjuk betölteni. Na és akkor ugye az életmódváltásnak ez is a része, hogy olyan tevékenységeket keresünk, ami természetes úton termel ugye dopamint az agyban. Hát úgy nagyjából ezek lennének a fontosabb a lépések.
Záró gondolatként még elmondjuk, hogy a szenvedélybetegség nem csupán egy rossz szokás, hanem egy összetett kezelést és megértést igénylő állapot. Minden felépülés egyetlen döntéssel kezdődik, segítséget kérni és elfogadni. Nos, ha a mai beszélgetésünk akár egyetlen embernek reményt adott, hogy közelebb vitt bennünket ahhoz, hogy ítélkezés helyett megértéssel forduljunk a függőséggel élők felé, akkor már is fontos lépést tettünk. Ferenc, szép lassan az összhang végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a nagyszerű válaszokat, várjuk Önt a műsorunkba a közeljövőben is.
Én is köszönöm a viszonthallásra.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó lelkigondozó nevében is. Elköszönök, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.